Szeretett testvéreim, Istennek szent igéje mely által szól hozzánk, és keresi, mennyi édesatyánk, a mi szívünket, írva található a Máté evangélium a második részében, az első 12 versben. Hogy miként szól hozzánk az Úr igéje? Kérlek, hogy figyelmesen hallgassátok, helyeiteket elfoglalva, alázatos szívvel. Amikor pedig megszületik vala Jézus a júdai Betlehemben, Herodes király idejében, imé napkeleti bölcsek jövének Jeruzsálembe ezt mondván. Hol van a zsidó királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki. Herodes király pedig ezt hallván megháborodik, és vele együtt az egész Jeruzsálem, és egybegyűjtve minden főpapot és a népírás tudói tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie. Azok pedig mondának néki, a júdai Betlehemben, mert így írta vala meg a proféta, és te, Betlehem, Júdának földje, semmiképpen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izraelt. Ekkor Herodes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolá tőlük a csillag megjelenésének idejét. És elküldvén őket Betlehembe, mondanékik, elmennén szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tegyek néki. Ők pedig a király beszédét meghalván elindulának, és íme a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük megy vala mindaddig, amíg odaérvén megáll a hely fölött, ahol a gyermek vala. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének, és bemenni a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulván tisztességet tőnek neki, és kincseiket kitárván ajándékokat adnának neki, aranyat, tömjét és mirhát. Ajándékokat adának neki, aranyat, tömjét és mirhát. Szeretett testvéreim, ma, amikor a mainstream média és a közbeszéd által teljesen mindez arról szól, hogy ezen az egész világon a látható Krisztus totálisan megtagadják és el akarják tüntetni a legkisebb és legnagyobb emlékezetével együtt, amikor ezzel a közérzettel telítődött ez az egész világ, azt lehetne mondani, hogy szellemi sötétségbe és káoszba borult, akkor ez a rövid tőmondat, amit hallottunk a keleti bölcsek ajkáról, hogy mi láttuk az ő csillagát, nem más, mint ragyogó fény a sötétben. Szeretett testvéreim, a napkeleti bölcseknek a láttuk az ő csillagát, nagy Herodes vazalus király előtti kijelentése mérhetetlenül több, mint Jézus korának egyik legvéresebb kezű despóta, diktátor, uralkodója előtti önfelett és bátor hitvallás. Mert az önfelett és bátor hitvallás. Nagyon sokat gondolkodtam arról, hogy miként helyezkedhetnénk mi bele a 2000 évvel ezelőtti napkeleti bölcsek állapotába. Mert anélkül, hogy valóban a bőrükbe helyezkedjünk és a sarujukba járjunk, csak akkor érthetjük meg, hogy valójában mi is történt, mi történik, amikor halljuk ezeket az igéket. Aztán eszembe jutott, hogy a babiloni fogság után, ami 70 évig tartott, a visszatért foglyok között volt olyan, aki még életében látta a Salamon által épített első templom dicsőségét. Itt nem a magát, a templomot kell értenünk, hanem mindazt az életet, azt a teljes életet, ami a templom köré szerveződött. Látták az akkori Jeruzsálem dicsőségét. Igen, átélték, és tudták, hogy milyen volt. És sírtak. Tehetetlenségükben szenvedtek, mert felismerték. Nem tudják többet visszahozni azt, ami elmúlt. És még ahhoz hasonlót sem tudnak építeni már. Nincs rá képességük. Aztán eszembe jutott, hogy hasonló érzés akkor fog el, amikor hazautazom Marosvásárhelyre. És látom, hogy az a város, az a világ, amiben én éltem egészen sokáig, ma már nem létezik. És nem lehet visszahozni abból semmit, ami akkor volt. Valahogy előre, valamiképpen kényszerűségből előre kell haladnunk. Igen, kényszerűség ez. Láttuk a 2000 évig fennálló keresztény világot. Azért beszélek múlt időben, mert most ebben a pillanatban olybá tűnik, minthogyha darabokra hullana szét. Minden kapcsában, ízében, összetartó elemében recseg, ropog és bomlik szét, esik szét, hull a darabjaira. És azt kérdezzük, amikor ezt látjuk, amikor erről halljuk a híradásokat, hogy mi lesz most? Mi történik velünk? Talán ezzel az érzéssel kezdeném azt a tanítást, mert testvéreim, az, ami ma elhangzik, egy igei tanítás lesz, és szeretném, hogyha ennek megfelelően készülnénk a fogadására. Gondoljuk csak végig, mi lényegében, vagy lényegét tekintve, mi az ő evangélium és emberszemnek látható történetük, mármint ennek a három keleti bölcsnek a története. Mi az ő történetüknek a lényege, ami szemmel látható, amit emberek egyáltalán az elbeszélésből felfoghatnak. Egészen egyszerűen az, hogy a kozmoszt fürkészve felismerték a napkeleti égbolton az Isten fia Messiás király teljhatalmú és örök uralmának jelét. Ennek az uralomnak a kezdetét. Egy addig soha nem látott csillagban. E csillag látványának a hatására nagyértékű tömjét, mérhát és aranyat vettek magukhoz, és az életüket nem kímélve nekivágtak egy több ezer kilométer távú útnak, nem tudván, hogy egyáltalán megérkeznek-e a céljukba, mely puszta egyszerűség kedvéért csak annyi volt, tehát ez a céljuk csak annyi volt, értsük jól, figyeljük meg, hogy hódolatuk kifejezésképpen porig boruljanak le egy éppen megszületett csecsemő előtt, és átadják neki tiszteletükkel együtt a számára elkészített ajándékaikat. Minthogyha a Jelenések könyve, a Biblia utolsó könyvének 4.-5. fejezete jelenedne meg előttünk. Amikor imádják az örökkévaló bárány, a mennyei Isten tiszteleten, és leborulnak a király koronával bíró vének, az ő trónusa elé az ő lábához, ahogy megvan írva, hogy minden térnek meg kell előtte hajolnia. És mikor ezt teszik, leveszik a fejükről a koronáikat, és leteszik az Úr lábához. Tiéd az uralom, tiéd a királyság örökkön örökké, mert minden, ami létezik, és minden, ami történik, te éretted van, a te nevedért, te réád nézve, tiéd a dicsőség. Kimondhatatlan szavakkal történik az imádat. Tehát tették mindezt úgy, hogy a csecsemő Jézus ebből semmit sem fogott fel. Mert mit képes felfogni egy alig megszületett csecsemő? Mindenből. Akkor sem, ha csecsemőként éppen rájuk mosolygott, vagy önmagával elfoglalva sírt. A keleti bölcsek ezzel nem törődtek, hogy a csecsemő király mit gondol, mit érez, hogyan fogadja ezt. Nem ez volt a fontos, hanem a felismerés és az annak való engedelmesség. És akkor kérdezzünk rá az egészre, ki az, aki egy felfedezett csillag láttán akkora izgalomban jön, hogy az életét halálos veszélyeknek kitéve egész életének az egyetlen célja csak az lesz, hogy legtisztább hódolattal a porba borulhasson egy öntudatlan gyermek előtt. Ha így fogalmazunk át az egészet, ami a szemlát látszik, akkor azt kérdezzük, hogy létezik, hogy nem egy, nem kettő, de egyenesen három ilyen egyformán gondolkodó, érző és cselekvő ember tegye mindezt? Hajszál pontosan mindezt? Létezik ilyen? A ma élő ember számára mindez annyira valótlan, hogy egyenesen a mesék világába száműzik ezt a történetet, mintha meg sem történt volna, soha. Pedig megtörtént. És történik, mert ebben a történetben mi vagyunk benne. Ennek a történetnek mi vagyunk a szereplői. Rendkívül kevesek gondolják meg azt, hogy e három igaz tanúnak, láttuk az ő csillagát, kijelentés se mérhetetlenül több, több mint mártíromság árán is megtartott, valamint a legteljesebb hódolattal és imádattal megvallott hitvallás. Több. Több, mint újságok címlapjára is írható tényszerű híradás. Három napkeleti bölcs célba jutott performanszáról, több, mint az elért siker babérjainak megelégedettséggel való átvétele, az erről való híradás, több, mint egy szokatlan csodálatot és megmagyarázhatatlan földrajzi, természeti és csillagászati jelenség, ennél sokkal több, több, mint beteljesült profécia miatti rajongás, és egy öntudatlan gyermekkirály előtti tiszteletadás, több, mint teológiai felismerés, több, mint a tudományokkal, tudományos elméletekkel, filozófiai, metafizikai eszmefuttatásokkal megragadható és leírható asztronómiai, fizikai jelenség, és több, mint mitikus gyökerekből táplálkozó asztrológia. Több ennél, nem lehet ezzel megmagyarázni, ezzel semmivel, ez nem meríti ki azt, ami ott történik, és ami velünk történik. Láttuk az ő csillagát, kijelentés több, mint a művészvilág, hírességek világa. Mint a Guinness rekordokat megdöntők világának élére állított csillagok, szárok, hogy angolul fogalmazzon. És több, mint amikor azt mondjuk, vagy azt mondják, hogy láttuk valamely hollywoodi filmsztár, vagy annál is több, amikor Jézusról hangzatossá kedvéért azt mondják, hogy Jézus Krisztus a szupersztár. Nem, ezek semmi nem meríti ki mindazt, ami itt történik, ami van, amit ők láttak, és amiről ők életük árán is tanbizonyságot tettek. Így hát, testvéreim, senkinek se legyen semmi kétsége afelől, hogy ez a három napkeleti tanú, amikor az életük feláldozásával és nyomatékosítva azt jelenti ki, hogy mi láttuk az ő csillagját, akkor ez a meggyőződésük és igaz hitvallásuk azzal a jelentéssel bír, hogy az élet és az életben maradás egyetlen lehetőséget láttuk meg, az egyetlen egy jövőt. Különben, ha nem így volna ez, gondold végig, ha nem így volna ez, ha nem ez lenne a valóság, akkor felháborodott volna Herodes és egész Jeruzsálem, ahogy hallottuk az igéből? Akkor a feje tetejére állt volna akkor Izrael? Megtörtént volna ez az egész? A Mesiás király csillagjelének hallatán? Ugye, hogy nem? Azért, mert és azért háborodtak fel, és azért állt feje tetejére a világot Jeruzsálemben, mert megértették, nagyon jól megértették, hogy a Messiás eljövetelével minden réginek vége elérkezett. Felfogták, hogy végünk van. Vele pedig valami egészen új kezdődött el. Ezért háborodtak fel. Ezért remegtek meg a csontvelőikig, és fogta el őket rettegés és téboly. Ez az oka annak, hogy az emberek nem akarják hallani az igazságot. Nem tódulnak oda, ahol szól az evangélium igazsága. Nem mennek oda, ahol megszólal az Isten igazsága. Ahol feltűnik, félnek, hogy illúzióik megsemmisülnek, és azokkal együtt ők maguk is. A feltűnő csillagban ugyanis meglátott jelnek pontosan ugyanaz a tartalma, ami a megfeszített Krisztus keresztjének is. E tartalom és üzenet pedig így hangzik, vagy így lehetne megfogalmazni egészen precízen, a kereszt a veszély jelzése számodra. Téged figyelmeztet, hogyha Isten nem kímélte egy szülött fiát, akkor téged sem fog kimélni. Ez a világító torony a bűn szikláin, hogy figyelmeztessen. Gyors és biztos pusztulás vár a bűnösökre, ha továbbra is az Úr ellen lázadnak. Ez az örök igazságnak egy negatív megfogalmazás, aminek van egy pozitív tartalma is rögtön itt. Ha az ellenkezőjét tesszük, ha imádjuk őt, akkor nem elveszünk, hanem megtartatunk. De testvérem, rendkívül tragikus lenne, ha ez a tömör mondat a végzetes elkésés összefüggésében hangzana el, azaz mondaná el nekünk valaki. És hogy tudjuk ezt elképzelni? Hogy milyen lenne ez? Úgy, hogy magunkat a vízözön bekövetkezésének napjára képzeljük, amikor fejtveszve menekül mindenki a legmagasabb csúcsokra, és a menekülők közt ott van egy csoport, akik szembenézve a végzetükkel, már semmitől nem félve, társaik és nyilván saját maguk szemébe is mondják az igazságot valahogy eképpen. Láttuk Noé arcát és szemét, hallottuk a hangját, láttuk őt, amikor bárka építésre szólított, hívott és buzdított. Kiterítette elénk a tervrajzot. Láttuk a bárka tervrajzát. Majd a megépült bárkát is. És láttuk a bárkába bemenekülő állatok seregeit. Mindeniket a maga szintjén a saját rekeszében. Láttuk a felhalmozott élelmet, láttuk bezárulni e hajó ajtaját, majd láttuk azt a víz színére emelkedni. Utoljára pedig láttuk, amikor végképpen eltűnik a horizont mögött. Mindezt láttuk. És most úgy vagyunk végzetünk utolsó perceiben, hogy egyfelől semmit nem tehetünk, vagy nem tettünk, az egyetlen életben maradásunkért, az egyetlen egy lehetőségünkért, másfelől pedig már semmit nem tehetünk a megmenekülésünkért. Azt mondtam, jaj, hogyha a végzet szempontjából lenne ez a híradás számunkra megfogalmazva. Ne így legyen. Isten, szeretett testvérem, vedd tudomásul, hogy az a három napkeleti igaz tanú az életét mentve cselekedett mindent. amit csak tudunk róluk, az egyetlen élet egyetlen lehetőségét ragadták meg, és mondták el, adták tovább, Herodestől kezdve az utolsó pásztorig mindenkinek, az ő csillagjának láthatóvá válása az élő Isten új teremtésének a titka, melynek mindeneket átlényegítő hatalma minden létezőre kiterjed. Az ő láthatóvá vált csillagja tehát maga a kinyilatkoztatás. Az egészen közel jött hozzátok a mennyeknek országa, az Isten Messiás király általi örök országlása, mely annyira lenyűgözően fenséges, hogy részünkről, akik ezt elmondják és továbbadják, hogy részünkről való elfogadásának is kizárólag a teljes imádat és hódolat lehet az egyetlen válaszunk. Más nincs, nem létezik. És ezek a bölcsek éppen ezt teszik minden megnyilvánulásunkban. Nem csak az útjuk legelején hódoltak, nem csak az útjuk legvégén hódoltak az Isten csillagra előtt, hanem a keresésükben már hódoltak előtte, és a megtalálása pillanatában, attól kezdve mindvégig ebben a hódolatban cselekedtek mindent, amit tudunk róluk. Minden cselekedetük végső célja pedig, ahogy hallottuk, a lehető legteljesebb imádat és hódolat, mely egyszerre halál és új életre való feltámadás is. Hát tudunk-e így imádni? Tudjuk-e így imádni a mi Urunkat? Történik-e bennünk ez az imádat, ami egyszerre halál és feltámadás? Testvérem, már az Ószövetségi Szentírás képes beszéde, metaforikus nyelvezete is az örökké valóságban fénylő csillagoknak nevezi, tehát örökkön örökké fénylő csillagoknak nevezi azokat az értelmeseket, akik sokakat az igazságra visznek, idéztem Dániel proféciáját és Ézsaiás proféta. Elsőnek és mindenek előtt az Úr szenvedő szolgájára, a szenvedésre felkent messiásra vonatkoztatja ezt a dánieli proféciát, mikor is így szól, idézem, mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik ismeretével igaz szolgám sokakat, és ez a, itt az idéző, sokakat megigazít, sokakat az igazságra visz. És ezt a messiásról mondja a profétai szó, a Szentlélek Isten. Ki akkor a csillagok csillaga? Jézus Krisztus, ami Urunk. Ha láttuk az ő csillagát, bensőséges, igaz felismerés, evangéliumként történő továbbmondása, megosztása, visszafoghatatlan és fékezhetetlen belső kényszerűség. Így érezzük mi is, így élünk vele mi is. Átadásának üdvösségünket befolyásoló egzisztenciális kétszerűsége, az, hogy átadjuk, ez az üdvösségünkről szól. Vagy tovább vagyunk és üdvözülünk, vagy elhallgatjuk és elveszünk. Nem lehet, nincs egy másik, harmadik út. És ezek a tanúk, akikről itt hallunk, pontosan ezt tették, nem tehettek mást, mert a saját üdvösségüket adták volna föl. Mindenfelől az apostol így erősít meg, mert nem tehetjük, idézem megint Lukácsot, mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottuk, azokat ne szóljuk. Képtelenség, lehetetlenség, ez olyan törvény, amit nem lehet áthágnunk. Ugyanennek a kényszerűségnek egy másik hasonló összefoglalása János apostol által így szól, idézem, amit kezdettől fogva volt, amit hallottuk, amit szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, és kezünkkel érintettünk az életnek igéjéről. Az élet megjelent, láttuk, tanúbizonságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy örömünk teljes legyen. Hogy közösségünk legyen az atyával, a fiúval, a Szent Háromság Isten közösségével, egymással és az Istennel. Ezért halljuk ezt. Ha láttuk az ő csillagát, egzisztenciális hitvallásunknak a tétje nem kevesebb, mint megmaradni Istenben örökké. Megmaradni örökké fénylő, csillaggá történő átváltozásunk céljából, megmaradni benne, ebben a közösségben. Vagy kiesni ebből a közösségből. Isten ellenes sárkányi, sátáni erőknek kiszolgáltatottan elbuknunk, és bolygó csillaggá eldeformálódnunk, ahogy Júdás apostol beszél mindenről. Ez a tétje. És ezért énekeltük az Isten tisztelet elején, hogy a gonosztól óv te meg ne roncson engemet. Ezért énekeltük. Hogy ne a megrontás erői munkálkodjanak bennünk, hanem az örök élet erői, az Istennel és az Jézus Krisztussal való közösségünkben. A csillag és Isten fiúság a hasonlóvá változás értelmében analóg fogalmak, Isten fiaivá lenni, és a Krisztus test élő tagjának lenni, vagy tagjainak lenni ugyanannak a létvalóságnak, a Krisztushoz való hasonlásunknak két megnyilvánul, két arca. Mindez a következő bibliai idézettel támasztom alá. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Azoknak, akik az ő nevében hisznek. Mert nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem Ábrahám magvát karolta fel. Annak okáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az ő testvéreihez. Mondja ezt az ige és a Szentlélek Jézus Krisztustól, Isten felkent messiásáról. De nem ez a lényeg, hanem az, ami benne van. Amikor tehát az írás, mely szent és felbonthatatlan, azt mondja, hogy az Isten fia, messiás Jézus az Ábrahám magvát karolta fel, és tökéletesen hasonlóvá lett hozzájuk, akkor ez az egymáshoz hasonulás olyan egyirányú isteni cselekedet, amelynek végső célja az Ábrahám magvának olyan önmagához való felkarolása, amiben annak a hozzáélő társul választás értelmében az önmagához való hasonlóvá tétele történik. Ez történik, drága testvérem, hogy hasonlóvá legyünk Jézus Krisztushoz, és készen legyünk, mint felékesített mennyasszony az ő megjelenésének napján, hogy magához vegyen mindörökre. A csillaggá válni tehát azt jelenti, hogy ketten lesznek egy test értelmében Krisztussal egyesülni. Ő hozzá hasonulva krisztusivá lenni, méghozzá két önálló létező, egymástól elválaszthatatlan egységben. Jézus mondja a jobbkeze felől állított népének, gyertek atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra elkészítetett a világ megalapítása óta. Nem most lett, a világ még nem volt, de az ország számotokra már készen állt. Gyertek, örököljétek! A beszéd formájából egyértelmű, hogy az örök mennyei örökség az Isten fiait illeti meg, mert a fiú az örökös. Az Isten fiúság tehát az örökké valóságra vonatkozó állapot, és pedig örök állapot. Isten az eljövendő világot pedig ezekre a fiakra bízza. Ne legyenek kétségek. Nem babra megy a játék, hanem az üdvösségünkről és az örök életünkről van szó, amikor Isten többet akar ránk bízni, amiről mi most azt sem tudjuk, hogy mi az, mert számunkra teljesen felfoghatatlan. Nem tudjátok? Kérdezi az apostol, hogy a szentek a világot ítélik meg? És mit énekeltünk az Isten tisztelet elején? Hogy tégy Uram szenté, hadd lehessek szent. És ez ezt jelenti, ilyen szent. Erről van szó. Ezt kérjük. Éljük át, hogy mikora, mekkora a tétje ennek az igének a hallása, meghallása. Nem tudjátok, hogy a szentek a világot ítélik meg? És ha ti ítélitek meg a világot, mondja az apostol, méltatlanok vagytok-e a legkisebb dolgokban való ítéletre, ítélettételre? Nem tudjátok-e, hogy angyalokat fogunk ítélni, nemhogy életszükségre való dolgokat? Angyalokat fogunk ítélni. Őrhelyüket elhagyó, Isten ellen fellázadt angyalokat. Ez a tétje annak, hogy Jézus Krisztusról vallást teszünk, és mellette kitartunk, bármi történjen is. És aki győz, mondja az Úr, aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon. Ezzel végződik a Biblia, ezek a Biblia utolsó mondatai, és uralkodik rajtuk vasvesszővel. És adom meg annak a hajnalcsillagot. Jelenések könyve. Láttuk az ő csillagját. Hitvallásos kijelentés. Azt jelenti, hogy megérkeztünk a hol van kérdés valóságában. Ugye, mert ezt tették, ezt kérdezték. Hol van a zsidó király? Hol van? És mit válaszolunk erre? Hogy valahol 2000 évvel ezelőtti történelemben, Betlehemben, nem ez a válasz. Ez már nem válasz a hol van kérdésre. De beléptünk a hol van kérdés teljes valóságába. Feltárul a teljes igazság. Ami azt jelenti, hogy az ő világához tartozóvá lettünk, tett bennünket mindörökre, az Úr. Ahol van a zsidó királya, kinek a csillagját látván láttunk kérdésre, tehát a válasz, az apostol által így szól. Benne élünk, mozgunk, vagyunk. Mert az ő nemzetsége vagyunk. Mert noha megfeszítettet erőtlenségből, mindazáltal él Istennek hatalmából, és noha mi erőtlenek vagyunk benne, de vele együtt élünk. Az apostol szavait idéztem. Benne élünk, vele együtt élünk, Isten erejéből. Nem tudjátok, hogy Istennek lelke bennetek lakozik? Nem tudjátok, hogy Krisztus bennetek él? És ahogy Jézus mondja, Isten országa bennedek van. A hol van kérdésre, ez a válasz. Ragadjuk meg. Testvéreim, nagyobbat láttunk egy kozmikus csodánál, és nagyobbat láttunk, mint Noé. A seregek urát és dicsőségeit láttuk ez igén keresztül, ez igei tanításon keresztül. Ami Urunk Jézus Krisztus, az Isten örök váltságát, és ami egyetlen üdvösségünket, az egyetlen üdvösségünket. Jöjj, meneküljünk az oltalmába. Meneküljünk úgy az oltalmába, hogy Noé menekült a bárka oltalmába, és megtartatott. Áldott Úr Jézus Krisztus, hatalmat szavával karolj fel, és teremts újjá engem. Amen. Mennyi édesatyám az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük neked, hogy szóltál hozzánk, és tanítottál bennünket. Ebben a hónapban, ami mögöttünk van, e hónap heteiben nagyon sokszor, nagyon sokféleképpen hallhatott a te szent néped erről az igéről igei tanítást, vigasztalást, reménységet. És köszönjük, hogy ma mi is hallottuk itt, ebben a templomban újra. Arra kérünk, hogy írd a szívünkbe ennek az igének minden igazságát. Sok mindent el fogunk felejteni, amit ma hallottunk, de a lényeg megmaradjon, azért kiáltunk hozzá, hogy te lakozzál bennünk hitáltal gazdagon, hogy mi hozzád tartozók legyünk, a te tested tagjai, elválaszthatatlanul és mindörökké. És töltsél meg élettel és erővel, hatalommal, hogy annak a kényszerűségében tűnhessünk, hogy megvalljuk a te szentelvedet, mert nem tehetjük, hogy ne tegyünk vallást te rólad. Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el, hogy láttuk a te hatalmadat és a te dicsőségedet. Mert nem ez volna az igazság. Az igazság az, hogy láttuk. És hogy az igazságnak megfelelően meg kell változnunk, át kell formálódnunk, át kell alakulnunk, hozzád hasonlóvá kell lennünk. És ezt te végzed el bennünk, Urunk. Adunk, hogy oda tudjuk adni magunkat. Arra az imádatra és hódolatra, amelyel te bennünket önmagadhoz felkarolsz, és önmagadhoz hasonlóvá teszel, hogy mindörökke veled legyünk, hogy együtt uralkodhassunk. Jelentsen bármit is ez most számunkra, amit nem érthetünk meg. De ott, hogy most, amit megérthetünk, hogy veled uralkodjunk a hazugság fölött, a sötétség fölött, az igazságtalanság fölött, és a halál meg annyi pusztítása fölött, emelj föléje mindennek, Úr Jézus Krisztus, tartsál meg, Urunk, a te oltalmadba, fogadj be a te oltalmadba, és ments meg bennünket, kérünk. Ments meg bennünket, szeretteinket, gyermekeinket és unokáinkat, a ránk bízott gyülekezetet, népet, családjainkat, városunkat, népünket és nemzetünket és országunkat abban a világban, amely önmagába roskadva dől össze, hull a darabjára. Tarts meg, Urunk, ments meg bennünket, kérünk, és cselekedd, hogy ígéd és szent lelked által benned gyönyörködve a te hasonlatosságodra átalakuljunk, hogy történjen bennünk az a hatalmas teremtői munka, amely eljöveteled napjára készül el, és így tegyél készé és szentekké bennünket a te fogadásodra. Ezért kiáltunk hozzá. Hallgass meg ebből a mérhetetlen és felfoghatatlan szükségünkből. Tarts meg, kérünk, üdvözítő, örökké való királyunk, szent nevedért. Amen. Testvéreim, gyertek, imádkozzunk az Úr Jézustól tanult könyörgéssel. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretett testvéreim, a gyülekezet áldozatos szeretetére ajánlom az adakozást, tudván az, hogy Isten szeret és megáldja a jókedvű adakozókat. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal idén. Amen.